Kevés olyan ember van, aki már picikora óta pontosan tudja, hogy mivel is akar majd foglalkozni felnőttként, és meg is valósítja álmait. A Herman Otto Múzeum régésze, Miskolci Melinda rendkívül szerencsés, mert azt csinálja, amit mindig is szeretett volna. Fiatalkora ellenére hatalmas tapasztalattal és nagy szakértelemmel rendelkezik, és rendkívül elhivatott. Miskolci Melindával, a Herman Otto Múzeum régészével beszélgetünk, és mivel mi régóta ismerjük egymást, természetesen tegeződni fogunk a beszélgetés során. Melinda, mikor döntötted el azt, hogy régész szeretnél lenni? Honnan datálható ez a vágy?
Én azon kevesek közé tartozom, aki viszonylag korán eldöntötte. Ugyanis nagyjából 4 éves voltam, amikor apukám felvitt a szelet a barlangba, és nagyon sokat mesélt arról, hogy mit csináltak ott az ősemberek. És én mondhatjuk azt, hogy így maradtam, tehát az ősemberek szeretetétől eljutottam odáig, hogy igazából középkorra foglalkozó szakember lettem.
És soha nem inoktál meg? Tehát te végig az általános iskolában, a középiskolában tudtad, hogy csak és kizárólag régész leszel, semmi más nem jött közbe, más nem fertőzött meg?
Nem nagyon. Tehát nekem ez annyira megvolt. Én hiszek abban, hogy vannak ilyen emberek, akik tudják az elejétől kezdve, vagy nagyon korán már eldöntik, hogy mivel szeretnének foglalkozni, és nekem ez annyira megtetszett és magával ragadott, hogy gyakorlatilag nem is gondolkoztam másban. 14 éves voltam, amikor eljutottam az első ásatásomra, és onnantól kezdve én 10 éven keresztül dolgoztam a Regéczivár feltárásánál Simon Zoltán irányítása alatt, és vagyok olyan szerencsés, hogy azt mondhatom, hogy ő volt a legelső mentorom. Tehát ő is biztatott, hogy igen, foglalkozzak ezzel is, és ez lesz az én utam.
A régészeten belül mi lett a szakirányod?
Én középkorral foglalkozok, és igazából ugye ennek is van rengeteg-rengeteg ága. Engem az érdekel, hogy hogyan éltek a középkorban. Tehát nem kifejezetten mondjuk arra vagyok kíváncsi, hogy milyen harcászati technikákat alkalmaztak, vagy hogyan építettek egy várat. Engem nagy globálban az érdekel, hogy éltek, hogy öltözködtek, mit használtak, egyáltalán milyennek lehettek a középkori hétköznapok.
Abban is nagyon elhivatott vagy, hogy megmutasd akár a történelmet, akár a te munkádat, régészek munkáját a nagy közönségnek, és azt szoktad mondani, hogy hát némileg romantikus elképzelése van az embereknek erről, és nem teljesen fedi a valóságot, mert hogy mit képzelnek az emberek, és mi a valóság?
A legtöbben azt hiszik, hogy nagyjából olyan a mi életünk, mint amit az Indiana Jones filmek közvetítenek, ugye rendkívül izgalmas, egyfelől tényleg nagyon izgalmas. Másfelől, amit az ismeretterjesztő csatornákon lehet látni, hogy a régészek ott kis ecsettel, óvatos mozdulatokkal piszkálják a csontvázat. Persze ez is létező dolog, ezt is szoktuk csinálni, de ez is egy nagyon pici kis szerete a mi munkánknak. Azok, akik kilátogatnak hozzánk, amikor mi ásatási nyílt napot tartunk, akkor megtapasztalhatják, hogyha 35 fok van, akkor is ugyanúgy dolgozunk kint a kollégáimmal, de ha mondjuk -5 fok van, akkor is kint kell legyünk és csináljuk a dolgunkat. Tehát igazából a feltárás is maga, amikor mi egy-egy helyszínen dolgozunk, az is csak egy nagyon pici szelete a dolognak, az a terepi része, hiszen amit mi kiásunk, azokat a tárgyakat el kell jutatni a restaurátorhoz, aki megtisztítja, összeállítja az addig töredékekben levő edényeket egész év edényekké, azt nekünk be kell leltározni, és ugye ahhoz, hogy ne a raktár mélyén végezzék ezek a dolgok, ebből a régészeknek kiállítást kell csinálni. Tekintettel azonban arra, hogy ma nagyon sok beruházás van, akár csak itt Borsod megyében is, gondoljunk mondjuk az autópályás munkákra, meglehetősen leterheltek vagyunk, és ez az érdekesebb része, amikor a nagy közönség számára be tudnánk mutatni a mi munkánkat, akár egy tanulmány megírásán keresztül, akár egy rendhagyó kiállításnak a megszervezésén gondolkozunk el. Ezek azok sajnos, amik mostanában elsikkadnak. Nincsen rá időnk, mert folyamatosan terepen vagyunk kint.
Egy évben egyszer mégiscsak a profilképeteket megváltoztatjátok. Lara Croftok, Indiana Jonesok köszönnek vissza. Annak mi az oka?
Az, hogy olyankor van a régészetnek az ünnepe, tehát mondhatjuk azt, hogy a régészet napja, és ezzel szeretnénk felhívni a figyelmet a mi munkánkra, hogy ugye mindkét szereplő, akit említettél, meglehetősen ismert, és a nagy közönség tényleg rajtuk keresztül próbál minket azonosítani, csak erre szoktuk azt mondani a kollégákkal, hogy hát nagyon kevesen vagyunk, akinek van ostora, vagy mondjuk lövöldöznie kell. Hál' Istennek nekem még egyszer sem kellett lövöldözni a munkám során, és szerencsére rám sem lőttek még. Remélem ez így is fog maradni. De ilyenkor arra szeretnénk egy kicsit felhívni az érdeklődők, tehát a téma iránt érdeklődők figyelmét, hogy igen, ami munkánk is izgalmas, csak egészen máshogy. Tehát mi, ha lehet ezt mondani, akkor inkább a kincskeresés iránti vágyunkat éljük ki, hiszen ez egy fajta lútri, sosem tudjuk, hogy mi fog előkerülni a földből. Nagy vonalakban meg tudjuk tippelni, hogy mit fog egy adott lelőhely mondani, legyen ez mondjuk egy bronzkori település, vagy egy középkori várárok, de sokszor ér minket is meglepetés, nem tudjuk, hogy milyen kincseket rejt a föld.
Lövöldözni nem szoktál, viszont annak ellenére, hogy te egy fiatal, törékeny hölgy vagy, és sok esetben ásatás vezető, én már láttam lapátot a kezedben, meg láttalak földmunkát végezni. Hogy van ez? Az ásatás vezető az nem irányítja a munkát?
A legtöbb esetben irányítja. Viszont nagyon sokszor van az, hogy olyan segéderőket kapunk, akik még nem dolgoztak ásatáson, és meg kell tudni nekik mutatni, akkor is, hogyha az én esetemben ugye egy 160 centis, 53 kilós lányról beszélünk, hogy hogyan kell megnyesni ezt az adott felszínt, leborotválni ezt az 1-2 centit, aminek le kell onnan jönni, meg bizony-bizony meg kell mutatni, amikor azt mondja nekem a munkás, hogy de ő nem tud kidobni mondjuk 150 centi mélyről, mert hogy nagyon mélyen vagyunk már, és ez neki nem megy, hogyha én ki tudok dobni a 160 centimmel 150 centi mélyről, akkor neki is meg kell tudni ezt csinálni. Tehát sok esetben nem erről van szó, hogy én ugyanúgy beállok bontani, ahogy a kollégáknak kell. Ez is előfordul, hogyha nagyon kevesen vagyunk, és nagyon szorít a határidő, de általában egy-egy új kollega betanításánál szokott az lenni, amikor a régész megmutatja, hogy hogyan is kell csinálni a dolgokat. Egy-két hét alatt egyébként bárki ráérezhet erre.
Ez a nehézsége ennek a munkának, hogy sokszor fizikailag is megterhelő, vagy tudnál mondani más nehézséget, amivel szembe kell, hogy nézzetek?
Ez is, illetve ami még nagyon igénybe vesz minket, az az időjárás. Hiszen ahogy mondtam is, a mínusz 5 fokban is kint kell dolgozni, meg a plusz 35 fokban is. És ugye általában a plusz 35 fokot árnyékban szoktuk mérni. Mi teszteltük már, hogy ami árnyékban 35 fok, az a tűzőnapon inkább 53, és azért volt csak 53, mert odáig mért a hőmérünk. De ezek a nehézségek, főleg amiket el kell viselni, hogy fizikailag megterhelő az időjárás is néha.
És mégis ezen nehézségek ellenére mi az, ami hajt titeket, ami előre visz, mi az, ami sikerélményt jelent és további motivációt a munkátokban, mert hogy nem mindig szegődik mellőttek a szerencsé, és nem mindig találtok nagyszerű leleteket, vagy legalábbis a régészethez nem értők számára különleges leleteket.
Én annak szoktam örülni, hogyha van egy-egy ilyen ásatás látogatásunk, vagy ásatási nyílt napunk, és odaérkeznek az érdeklődők, először még csak egy halomcserepet látnak, és látom rajtuk, hogy nem értik, hogy miért örülök én annak, hogy ott van egy marék cserépedény, és ahogy elkezdem nekik elmesélni, hogy mi történt az adott lelőhelyen, hogy élt ez a közösség, egyáltalán mikor éltek ott, és kik alkothatták azt, milyen emberek lakhattak azon a településen, és a kezükbe adom ezeket a tárgyakat, hogy ez mondjuk egy 3000 éves kard, ez egy 500 éves buzogány, akkor úgy elkezdi átélni, átérezni azt, hogy tényleg azok az emberek is ugyanolyan emberek voltak, mint mi, ugyanezekkel a problémákkal szembesültek, mint amikkel mi is szembesülünk, és hogy nagyon sok edényünk olyan, amiben bele se gondolunk, hogy mi is használjuk, csak amíg mondjuk a középkorban ez cseréből készült, addig ma már a fém változatát használjuk, mert hogy ez lett elérhető, gondoljunk itt a lábosra.
Egy-egy ásatáson mekkora csapattal dolgozol, kikkel dolgozol együtt?
Nagyon változó, vannak az ásatás technikusaink, ők csinálják a munka fizikai dandárját. Tehát nélkülük nincsen ásatás, mert nélkülük én édeskevés vagyok az okosságommal ásatás vezetőként. Emellett vannak a régész technikusok, ők azok, akik kifejezetten egy-egy tudományterülethez értenek oly módon, hogy a rajzoló kollégánk is régész technikus, ő műszaki rajz szintű dolgokat készít nekünk az ásatáson egy-egy metszetről, vagy felszínről, hiszen mindent, amit bontunk, először meg kell metszetelnünk, hogy lássuk, hogy mi van benne. Nem egyből szedünk ki mondjuk egy gödröt, minthogyha egy fát ásnánk ki, hanem felébe vágjuk az objektumot, és először szépen lemegyünk az aljára, és ez fogja nekünk azt kirajzolni, hogy milyen betöltése van. Egyben került vissza oda a föld, mint hogyha egy fát elültetünk gyorsan, és vissza tesszük a földet rá, vagy hosszú idő alatt töltődött fel. Esetleg mondjuk ez egy olyan tárolóverem volt, amire már nem volt szükségük, és beledobálták a konyhai hulladékot először, és úgy tettek végül rá földet, hogy ezt a szemetet elfedjék, mint ahogy már egy hulladéktelepen teszik. Tehát a rajzoló kollega nélkül ez kivitelezhetetlen lenne, ő dokumentálja ezt a részét. Ugyanígy nagy szerepe van annak a kollégánknak is, aki a fotózást csinálja, hiszen a rajz is nagyon sok mindent elmond, de egy fotó egészen más szemszögből örökíti meg a dolgokat. Az ő munkájukat segíti még a térinformatikus kolléga, aki mindent centiméter pontossággal műholdas GPS segítségével rögzít nekünk, hogy a valós helyén legyen az a bizonyos gödör, vagy az az árok, vagy esetleg az a sír, amit találunk. És hát természetesen ott van az ásatás vezető régész, akinek mindent át kell látni, és akinek előre kell terveznie, hogyha mondjuk nézi az időjárás jelentést, és a hétre esőt mondanak, hogy akkor mit fogunk csinálni, vagy mit tudunk csinálni esős időben.
Néhány évvel ezelőtt Ceglédi Ilona és Lovász Emese után megkaptad a lehetőséget, hogy a Diósgyőri vár területén kutass és vezesd az ásatásokat. Milyen területet néztetek ti végig a kollégáiddal együtt?
Mi a várárok területén tártunk fel nagyon sok mindent. A mi célunk ugye itt a vár kiépítéséhez kapcsolódó következő ütem során az volt, hogy felmérjük, hogy a várárok külső körítőfala, csúnya szóval a kontrafal, az mekkora területet fed le, hiszen erre vonatkozóan nagy léptékű kutatás korábban nem volt. Ezt a nyomvonalat régebbi, tehát 17. századi térképek alapján nagyjából lehet sejteni, illetve az előbb említett Ceglédi Ilona és Lovász Emese kutatásai is nagyon-nagyon jó alapot biztosítottak nekünk ahhoz, hogy most egy kicsivel tovább tudjuk ezt pontosítani. Természetesen azt, hogy milyen volt ennek a falnak az iránya, és pontosan hol voltak a töréspontjai, akkor tudnánk a legbiztosabban megmondani, hogyha mindent feltárnánk. Ugyanígy az, hogy mi mindent rejt maga a várárok, azt is csak akkor tudnánk elmesélni, hogyha az egészet feltártuk volna. Mi hárman régészek, aki ezzel a területtel foglalkoztunk, az elmúlt jó pár év alatt egyébként csupán a 10%-át tudtuk feltárni ennek a közel 10.000 négyzetméternek, amiről beszélünk, és ez is hatalmas nagy szót képvisel, hogy a várárok 10%-a kutatás alá került. Ennyire jó a feltárt várárkunk, olyan, ami vízzel volt borítva, Magyarországon nincs még egy.
Volt neked egy kincses dobozod itt az ásatás idején, amiben belekerült minden lelet. Mik voltak ebben a dobozban? Mesélnél erről?
A legérdekesebb dolgokat válogattuk össze, olyanokat, ami a látogatók számára is érdekes lehet, és ezeket minden ásatás látogatáson megmutattunk a látogatóknak, kezükbe is adtuk azoknak, akiket érdekelt és szerették volna megfogni. Volt ezek között gyűrű, volt balta, voltak ólomgolyók, olyanok, amikkel a katonák lövöldözhettek ki a várból, voltak kisméretű ágyúgolyók, egészen picik, mint egy hógolyó, csak a súlyuk volt jóval nehezebb, illetve volt véső, tehát csupa olyan dolog, ami a tárgyi élethez, a mindennapokhoz hozzátartozott. Ugye az is érdekes, hogy milyen utó módon kerülhet le a várárokba, mondjuk egy gyűrű belejtették, beledobták. Nem tudjuk ma már ezt biztosan megválaszolni, viszont itt volt az, hogy gondolkoztunk közösen a látogatókkal, hogy szerintük milyen forgatókönyveket lehet erre képzelni.
És hát találtatok egy kulcsot is, ami a sajtóban hol így, hol úgy jelent meg, hogy mely területről került elő, de majd te elmondod a valódi helyszínt, akkor hogy hol találtátok, és hogy valóban mit nyithatott ez a kulcs.
Igen, a kulcs története az aranyos, ugyanis mi a nyugati oldalon a híd mellett találtuk meg ezt a kulcsot, és azt, hogy mit nyithat ez a gótikus kulcs, tehát ez körülbelül 600 éves, úgy kell elképzelnünk egy nagyon nagy méretű kulcs, mint a régi néprajzi pince kulcsok. Tehát egy ilyen jó 30 centi hosszúságú darabról beszélünk, ellentétben a mai pici kulcsocskákkal szemben. És azt, hogy milyen ajtót nyithatott, ezt nem tudjuk már pontosan megmondani, csak annyit, hogy biztos, hogy a Diósgyőri vár egyik ajtaját nyitotta. De azt, hogy pontosan melyiket, a kincses kamráit vagy a borozóit, ezt már nem fogjuk tudni sajnos rekonstruálni. Ahhoz nagyon-nagyon szerencsésnek kellene lennünk, és meg kellene találnunk azt az ajtót, amit kinyitott, de erre valami kevés lehetőségünk van.
Viszont ez a történet volt, akit megihletett, és még egy mesekönyv is született ebből.
Igen, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy Csohány Domitilla úgy döntött, hogy a mi mesénkből illetve a mi kulcsunkból szeretne egy mesét írni, és külön hálásak vagyunk neki, hiszen alig egy évvel a kulcs megtalálása után megszületett a mese, és az ő munkásságának köszönhetően ez is úttörő, hiszen én úgy tudom, hogy ásatásról Magyarországon mesekönyv még nem született.
Ugye a Huszárvár területén is dolgoztatok, hogy a hallgatókhoz közelebb hozzuk, ez ugye az Alsóvárudvar, tehát belépnek a várkapun rögtön az Alsóvárudvar, ez a Huszárvár területe, és itt még hamis pénzek is kerültek elő a földből. Ez mire utalhatott? Volt itt valami pénzverde, pénzhamisítás esetleg?
Nagyon úgy tűnik, mert igazából mi nem egy egész pénzhamisító műhelyet találtunk meg, sajnos a kutatási területünken az érdekesebbik fele az szokás szerint túllóg, mint ahogy az is szokásos, hogyha az ásatás utolsó napján kerülnek elő a legérdekesebb leletek nagyjából délután, amikor már pakolnánk és zárnánk le a dokumentációt. Ez a pénzhamisító műhely, ez inkább egy olyan fémmegmunkálásra alkalmas hely volt, ahol pénzt is hamisíthattak. És abból gondoljuk, hogy pénzt is hamisíthattak, hogy találtunk öntőformákat, találtunk rengeteg olyan bronz töredéket, drótokat, amik semmi másra nem voltak alkalmasak. Találtunk átégett földrészeket, olyan volt, mintha egy kemence állt volna ott korábban, és rengeteg olyan kicsi kerek fém lapkát, ami nagyjából pénzérme nagyságú, viszont nem volt rajta semmilyen éremkép. Tehát egyik oldalára sem verték ráverőtővel a pénzt magát, illetve hát azt a mintát, ami a pénz létére utal, az értékét mutatná. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy igen, itt volt egy pénzhamisítás. Egyébként a 16. században ez nem volt ismeretlen itt Felső Magyarországon. Nagyon-nagyon sok mindenki hamisított pénzt, kihasználták azt, hogy kicsit zavaros a politikai helyzet. Ugye Ferdinánd vagy Szapolyai pártjára állnak, ez ha máshonnan nem, akkor a hallgatóknak az egri csillagokból ismerős lehet, és ezt az időszakot mutatja nekünk szépen ez a műhelyecske is, hiszen a Diósgyőri vár egyik birtokosának, már az állók birtokos időszakról beszélek, sem volt joga a pénzverésre, úgyhogy valószínűleg itt ilyen zavaros banhalászás történhetett, kicsit a saját bevételük növelése véget pénzt is hamisítottak.
És egy gyönyörű gyűrűt is találtatok, egy aranyozott ezüst gyűrűt, amiről azt mondtad, hogy tovább fogod küldeni szakértő kollégáknak. Valami bővebb információ kiderült már erről a gyűrűről azóta?
Tovább küldtük szakértő kollégáknak a feliratot, hiszen ezen gótikus kisbetűkkel egy latin szövegtöredéke szerepel. Az biztos, hogy a Deus szó az tökéletesen olvasható rajta, ez azt jelenti latinul, hogy Isten. És innentől jön a nehézség, hiszen többféle feloldása is van ennek a szövegnek, vagy az a magyar megfelelője, hogy Isten dicsőségére, vagy az, hogy Isten dicsőségével. Ezen túlmenően nem tudtak a latinnal foglalkozó történész kollégák sem bővebb információt mondani nekünk. Szintén arra jutottak, hogy körülbelül 600 éves a gyűrű, ahogy mi is sejtettük már a feltáráson. És minden bizonnyal egy olyan embernek a tulajdonában lehetett ez, aki a királyhoz közel állhatott. Nem a királyé volt, hiszen ő színaranyból tudta volna ezt a gyűrűt elkészíteni magának, ha szerette volna. Inkább egy olyan nemes lehet, aki a király környezetéhez tartozott, és valamilyen úton módon ezt a mi nagy szerencsénkre és az ő nagy bánatára elveszítette. Csak hogy az értékét egy kicsit érzékeltessük, mennyi lehetett a középkorban, nagyjából 2-3 falu árába került ez a gyűrű. Nem kis összegről beszélünk.
Az mennyire gyakori a régész életében, hogy egy ilyen kincset, ahogy most leírtad, ennek az értékét talál?
Nagyon ritka. Én 14 éves korom óta járok ásatással, nagyjából ez az első alkalom, hogy arany tárgyat találtunk. Tehát rendkívüli módon örültünk neki mindenki az ásatáson.
És most ugyan szünetel ez az ásatás, de van róla információnk, hogy még jönnek a kollégák, jössz te is. Milyen munkálatok fognak még folyni itt a Diósgyőri vár körül?
Ha elindul a kivitelezés, illetve amikor elindul a kivitelezés, akkor fogunk mi visszajönni. Hiszen számos olyan terület kerül még vizsgálat alá, főleg a Felsővár kiépítésénél, amikor majd különböző kábeleket fognak fektetni, árkokat kell neki húzni, amit már részben megkutattak, hiszen a Felsővárnak a nagyon nagy részén már folyt ásatás. Azonban egy nagyon kicsi területen még szintén nem kutattak soha, így majd amikor nyitják az árkokat, akkor mi is visszajövünk, és megnézzük, hogy van-e benne olyan dolog, ami régészeti szempontból érdekes lehet. Valamint amikor épül majd az új nyugati híd, ami az én információim szerint pilléreken fog állni, és fából lesz, ellentétben a mostani 60-as évekbeli betonhíddal, akkor, amikor ezeket a pilléreket, illetve a pillérek helyét kijelölik, akkor jövünk majd mi, és feltárjuk azt, hogy az adott pillérek helyén mi van, hiszen tudjuk, hogy itt ma a várárok alatt, a nyugati oldalon, tehát az alatt a híd alatt, ahol ma átközlekednek a hallgatók, látogatók, az alatt a föld magából rejti a 300 éves hídnak a fa szerkezeti elemeit, és ezeket a szerkezeti elemeket kell majd nekünk kiemelni akkor, ha már biztosan tudják az építészek, hogy hová szeretnék az új hídnak az alapjait, pilléreit lehelyezni.
Azt lehet-e tudni, hogy azok a tárgyak, amik előkerültek itt az ásatások során, bemutatásra kerülnek-e, találkozhatnak-e majd ezzel valahol a látogatók?
Én bízom benne, ugyanis a tervek szerint úgy értesültem, hogyha a kivitelezés befejeződött, akkor valamilyen formában szeretnék bemutatni azt, hogy mi itt 2015 és 2018 között milyen leleteket találtunk. Én is nagyon szeretném, illetve a Herman Otto Múzeum is kifejezetten nagyon szeretné, hogyha ebből a rengeteg érdekességből egy a nagy közönség számára is kézzel fogható eredmény születne.
Akkor sok sikert a további munkához, és nagyon várjuk ezt a kiállítást.
Nagyon szépen köszönjük.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Miskolci Melindával, a Herman Otto Múzeum régészével beszélgettünk.